Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsora következik.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorában, ahol mai vendégem dr. Lovasi Attila atya, főiskolai tanár, katekéta és lelkipásztori munkatárs szakunk szakfelelőse.
Köszöntöm én is kedves hallgatókat!
Kedves Attila atya, atya vagy és főiskolai tanár, tehát két irányból is szeretném, hogyha megismerkedhetnének veled a hallgatók. Kezdjük talán, ha szabad ezt megkockáztatnom, a fontosabb hivatásoddal. Hogyan lett ez a hivatásod? Mi vezetett arra, hogy pap legyél?
Hát ez egy érdekes kérdés, mert hogy a kettő ráadásul azt gondolom, hogy összefügg egymással, a papságom és a tanárságom, legalábbis a helyszínét illetően mindenképpen, hiszen még civilként kezdtem itt tanítani az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, amit nagyon szerettem, de azt is lehet mondani, hogy az idevezető út sem volt egészen egyszerű vagy kitaposott, hanem azt tudom mondani, hogy Jóistennek a kegyelme volt benne. Kicsit hagyj meséljek erről, mert ez egy izgalmas kérdés szerintem. Civilként, amikor végeztem a teológián, akkor mindig volt bennem egy belső vágy, hogy tanítsak. És hát leginkább valahol a felsőoktatásban szerettem volna ezt megtenni. Amikor végeztem, kiküldtem nagyon sok levelet sok helyre, hát nem nagyon volt pozitív válasz, és természetes is volt, mert abban az időben nem nagyon voltak ilyen jellegű helyek. Aztán közben azt mondom, hogy Jóisten engem keresztül vitt egy második megtérésen. Volt egy egzisztenciális válságom is, volt egy barátnőm, aki tulajdonképpen már ott a jegyességen gondolkodtunk, és ennek vége lett. Egyszerre ebben a válságban voltam benne, mint hogyha a másik embertől vártam volna a személyes boldogságomat, ami nyilván egy tévút, illetve egy másik oldal pedig, hogy nem tudtam azt, hogy mi lesz velem, mi lesz a hivatásom. Azt éreztem, hogy Jóisten küldött ide teológusnak. Korábban fizikus szakon kezdtem, és azt éreztem, hogy onnan hívott el. És akkor mit fog ezzel tenni? És döbbenetes volt az, hogy azt éreztem, hogy akkor most ezt le kell tennem. És azt kell mondanom, hogy Jóistenem, kezedbe adom ezt a kérdéskört, azt érzem, hogy én a saját hívságomat szeretném megvalósítani, én akarok tanár lenni, magamot szeretném mutogatni egzibicionista módon, és le akarok erről tenni. És elkezdtem keresni valami olyan állást, ami sokkal inkább karitatív. És jelentkeztem is egyébként, pont velem szembe jött egy ilyen állás, valaki átküldte, azt éreztem, jó Isten adománya, de jó, elmegyek ilyen projektordinátornak a karitászhoz, Magyar Katolikus Karitászhoz, Pestre. El is kezdtem, és tényleg volt egy olyan világos imám, amiben letettem a Jóisten elé, hogy Uram, én nem akarok akkor tanítani, azt szeretném, amit te szeretnél. És körülbelül egy héten belül megkerestek az Apor Vilmos Főiskoláról, hogy szeretnék-e itt tanítani. És még kicsit olyan kavar is volt bennem, hogy lehet, hogy a Jóistennel megbeszélem ezt, odadom neki, és amikor leteszem elé, akkor adja igazából oda, és akkor adja vissza. És ez egy ilyen nagyon mérő a tapasztalat szerintem, hogy amikor az ember el tudja engedni, akkor kapja meg igazából. És tényleg ez történt. És aztán az is érdekes volt, hogy ott tehát félállásba tudtam elhelyezkedni, ráadásul inkább filozófiai tárgyakat, amit nagyon szeretek egyébként, de azért inkább a szisztematikus teológia volt leginkább passzentos. És úgy csináltam akkor, hogy félállásban voltam itt, és egész állásban pedig a Karitásznál. Eltelt egy 3 hónap, amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nagyon szép ez a Karitász munka, csak én abban segítek, hogy más segíthessen. És nem is éreztem magamat ehhez annyira közel, ez a munkához. Úgyhogy újra azt kértem a Jóistent, hogy hát Uram, kérlek, hogy ezt old meg. Mert igazából nem szeretnék olyan helyre menni, ami nem az enyém, a másik oldalon pedig félásban nem tudok megélni. Tehát akkor legyen ez valahogy passzentos. És aztán megint körülbelül egy hét is eltelt el, és akkor a tanszékvezető helyettes telefonált, hogy bánnám-e, hogyha kineveznének főállásúval, és szisztematikus talogi tárgyakat kapnék? Hát mondom, nem bánnám. Úgyhogy végül is ilyen módon ide kerültem a főiskolára, és hát 4 évet tanítottam itt, amikor igazából az a második megtérésem, hogy a Jóisten keresztül vitt, mondhatjuk azt, hogy beérett. Ennek az alapja egyébként nem a papság. Az alapja az, hogy Isten gyermeke vagyok. Ez a legfontosabb, azt gondolom. Tehát az, hogy a Jóistené vagyok, Jóisten vezet, a Jóistené mindenem, és igazából én ebben boldog vagyok, nem kell semmi más. Csak ez, hogy mondjam, tovább nőtt, vagy a Jóisten kifejezetten erre hívott. És aztán így lettem pap. Úgyhogy itt hagytam fájó szívvel, de igazából mégsem fájó szívvel, mert hogy a Jóisten nem arra hív, hogy ragaszkodjunk valamihez, hanem arra hív, hogy az ember el tudjon menni, és mint Ábrahám, ugye, amikor kihívta a nagy semmibe. És azt éreztem, Jóisten kezébe vagyok, és óriási örömmel. És aztán ugyanúgy elmentem szemináriumba, nem állítom azt, hogy annyira egyszerű volt, de hát jelen voltam, akkor kiküldött a püspök atya Rómába, ott is voltam még 2 évet, és aztán visszatértem az Egyházmegyébe, és érdekes ez is, hogy amikor a doktorátusom meglett, éppen akkor, körülbelül néhány nap múlva hívott Sánta János atya, az akkori katekéta lelkipásztori munkatárs szakfelelőse, hogy akkor szívesen tanítanék esetleg. Először csak így, óraadóként itt. És mondtam, hogyne, nagy örömmel. Igazából ez mindig benne volt a szívemben, de akkor már plébános voltam Jászkörenőn, azt is szerettem egyébként, de mellette azt gondolom, hogy azért nekem valahol, mintha Jóisten erre hívott volna, és ezt szeretem csinálni. Na, nem akarok napszavokat mondani, hogy szeretem csinálni.
És így azért megnyitottál még néhány kérdést, hiszen 2 megtérésről beszéltél, és ez nagyon sokunkkal előfordul, akár több is, sőt, hát a Jóisten arra hív, hogy minden nap térjünk meg, és ki is rajzolódott abból, amit elmondtál, hogy nyilván katolikus keresztény voltál annak előtte is, és a második megtérés, amit említettél, alig, hanem a papság felé vezető út. De így még érdekesebb kérdés, hogy jutott eszedbe a teológiára menni még ezelőtt?
Akkor ez az első megtérésemhez vezet, mondjuk így, mert hogy hát nem mondhatom azt, hogy kifejezetten katolikus keresztény családban nőttem fel, a gyökerek ott voltak, de hát igazából édesapám ateista, édesanyám pedig, hát ő nem gyakorló, de azért hívő volt. És azért annak rendje is módja szerint a bátyámmal kiártuk azt, amit ki kell járni, voltunk első, az sem volt ilyen egyszerű, mert hogy az sem a szokott időben, hanem nagyon már amikor meghalt, akkor a gyászmiséjén nagypapám látta azt, hogy mennyire nem vagyunk passzentosak így a szentmisével, ami a keresztvetés is nehézséget okoz, és akkor ő kért anyukámat, hogy akkor írasson be minket hittől. Ez még 80-as évek vége. Hát akkor gyors talpalon elkezdtük, mert hogy kicsit túlkorosak voltunk néhány évvel, úgyhogy elsőáldozók lettünk, bérmálkoztunk, és hát nagyjából, ahogy szokott lenni, kis bérmálkoztunk az egyházból. Gimnáziumi idő alatt azért azt gondolom, hogy a hitemet megvallottam, Isten hívő voltam, de nem mentem szentmisére, nem gyakoroltam a hitemet, nem voltam ebben annyira jelen. És egy tábor kapcsán, ahol keresztények vezették, ahol ilyek oda jártam egyébként, és nagyon szerettem, de abban az évben keresztények vezették, kifejezett keresztények vezették azt a tábort, akkor megindult valami bennem újra. És az érettségi évben kezdtem újra visszatalálni az Úrra, sőt, hát akkor elvégeztem egy ilyen Szentlélek szemináriumot, életgyónást végeztem, és jártam egy közösségbe, és akkor újra elkezdtem élni a szentségekkel, szentmisére jártam, stb. Engem a tudomány az mindig érdekelt, úgyhogy fizikus szakra jelentkeztem, először orvos kartam lenni, de aztán rájöttem valahogy ez nem igazán hozzám való, a fizika sokkal inkább. És amikor jelentkeztem fizikus szakra, felvettek, Debrecenben voltam 1 évet, és aztán valahogy ennek a megtérésnek a gyümölcse beérett bennem, és valahogy a Jóisten arra hívott ott, hogy végezzek teológiát. És aztán akkor átjöttem a Pázmányra, felvételiztem, és akkor hát nagy örömmel kezdtem meg, óriási belső tűzzel, sőt azt mondanám, hogy ott éreztem azt, hogy az életem első igazi és legjobb döntése ez volt, hogy eljöttem és teológiát kezdtem tanulni. És közben azt is éreztem, hogy ez Jóistennek a kegyelme volt. Tehát kettő egyszerre.
Ugye azok között, az atyák között, akiknek doktor jel van a nevük előtt, az az általános, hogy jelentkeznek a szemináriumban, papok lesznek, a kiválóságuknak, vagy valamilyen tehetségüknek köszönhetően a püspökük, vagy bíboros atya kiküldi őket Rómába, ahol magasabb fokozatot szereznek, visszajönnek, és akkor ezt vagy használják valamire, vagy nem. Azért sokkal többen rendelkeznek római doktorátussal, mint ahányan főiskolán vagy teológián taníthatnak. De te, azon kívül, hogy itt az Apormiumos Katolikus Főiskolán világosan főiskolai tanár vagy, a központi szemináriumban is betöltesz egy egész más funkciót. Részben erről mesélj egy kicsit, hogy ezt hogy éled meg, részben pedig nagyon kíváncsi lennék, hogy ott mennyire folyik össze ez a két funkciód, hogy tudsz-e ott egészen más lenni, vagy azért egyetem?
Hát azért muszáj egész másnak lennem, mert azt gondolom, hogy nagyon különbözik ettől a funkciómtól, és hát ha őszinte vagyok, akkor nem volt egyszerű dunakeszi plébánosként igent mondani a püspök atya kérésére, hogy menjek el prefektusnak a központi szemináriumba. Hát elvileg ilyenkor ugye nem is feltétlenül kell, hiszen egyházmegyén kívüli kiküldetés, de hát hogyha az ember Jóistennek igen mond a papszentelésben, akkor azért ez nem csak jogi kérdés, hanem ez alapvetően nyilván szeretném azt, amit a püspök szeretne. És hát kértem egy-két hét gondolkodási időt, és amikor visszajöttem püspökotjától, mennyugodtam, mert úgy gondoltam, hogy elmondom neki, hogy milyen aggályai vannak, és majd biztos azt fogja mondani, hogy akkor nem. De hát ez nem így történt. Elmondtam az aggályaimat, és akkor hát mondtam, hogy akkor így püspök, hogyha te döntesz, kérlek, hogy akkor így mondjál igent vagy nemet. És azt mondta, hogyha nincsen alapvető zsigeri ellenvetésem, akkor mondjak rá igent. Hát őszintén megmondom, mivel 10-es skálán 9,8-as volt a zsigeri ellenvetésem, azt éreztem, hogy ez nem teljes zsigeri ellenvetés, úgyhogy igent kell mondanom, és onnantól kezdve meg is nyugodtam. Tehát megnyugodtam, azt éreztem, hogy Szentlélek kenete van rajtam, mondhatjuk így. És elkezdtem, ami nem volt könnyű sem, és nem is volt annyira szerintem az én nem tudom, karizmáimhoz való. Ennek ellenére azt gondolom, hogy tehát akik ott vannak, őket szeretem. Nagyon kiváló munkatársaim vannak. Rektor atya egy kiváló személy szerintem. A spiri atyánk szintén kiváló. Nagyon jó munkatársak vannak. A kispapok 90%-áért tűzbe tenném a kezemet. Mégis volt egyfajta, vagy hogy mondjam, kellett 3 év, és azt mondom, hogy most egy olyan fél éve, egy éve nyugodtam meg abba, amiben jelen voltam. Alapvetően a legfontosabb talán rendelkezésre állni a kispapok részére, illetve beleállni abba, ami van. Ott azért elég sűrű az élet. Mindig jön valaki, mindig történik valami, mindig valamiben, nem tudom, valamit el kell rendezni, tehát nem lehet tervezni nagyon. Persze van egy fél éves terv, ami alapvetően meghatározza az ott létemet, de azért sok minden így hirtelen történik. És ha visszanéz az ember, ugye ezt szokták mondani, hogy milyen hamar eltelik egy-egy év. Hát, ha megnézem azt, hogy mondjuk 5 év az milyen távlatban van a mostani életemhez képest, akkor azt tudom mondani, hogy rengeteg idő eltelt 5 év óta. Rengeteg idő. És ugyanakkor még egy fontos talán kérdés, hogy nagyon sokszor ugye azt tudták mondani, hogy jó érezzük magunkat, mi papok ott, ahol vagyunk. Ez egy fontos kérdés, de nem a legfontosabb kérdés. Hanem az a kérdés, hogy egyrészt tudunk egy gyümölcsöt hozni, és másrészt az is kérdés egyébként, hogy még azt tudom mondani, hogy én Isten előtt tudok-e fejlődni ebben a kérdésben. És én azt tudom mondani, hogy nekem erre nagy szükségem van. Nehéz volt ezt kimondani, de azt kell mondanom, hogy nekem erre nagy szükségem, hogy közösségben legyek. És hogy így legyek közösségben. Ezáltal formálódok. Egy pap azt gondolom, hogy ott a plébánián, amikor nincs ott senki, akkor úgy könnyen, hogy is mondjam, tehát úgy saját maga ura lesz, és egyre inkább a saját maga ura lesz, és nem tud talán hogy mondjam, a saját kliséiből úgy kimászni egy idő után. És úgy begyöpösödik. És nyilván nem szeretnék, hanem jó Isten eszközre szeretnék lenni. Akármilyen is vagyok, de amennyire tudok, na hát az eszközre szeretnék lenni.
Hát akkor az azt jelenti, hogy több szempontból is különbözik ez a két élethelyzet, és ez nagyon jó hallani, hogy a rágyakorolt hatása is különböző. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió beszélgető műsorát hallják az Aporvimos Katolikus Főiskolán, ahol beszélgető társam dr. Lovasi Attila főiskolai tanár. Beszélgetésünket egy rövid zenei bejátszás után folytatjuk. Kedves hallgatóink! Önök az Apor Vilmos Katolikus Főiskola beszélgető műsorát hallják, ahol mai beszélgető társam dr. Lovasi Attila főiskolai tanár, katekéta és lelkipásztori munkatárs szakunk szakfelelőse. Hallottunk vallomást a saját múltadról és az ide vezető útról, de hallgatóink között nem biztos, hogy sokan vannak, akik értelmezni tudják ezt a jelen szakot. Hallottunk már hitoktatókról, tudjuk, hogy van papképzés, úgy általában azt is sokan tudják, hogy van civil teológus képzés, de egy kicsit mesélj már erről, hogy mit jelent ez neked, meg úgy általában egy katekéta és lelkipásztori munkatárs.
Hát ugye alapvetően a KLM, mert hogy így rövidjük a szakot, a katekéta lelkipásztori munkatárs szakot, az nem csak egy digitársaság, hanem egy valóban egy nálunk is egy szak, és alapvetően arról szól, hogyha valaki szeretne az egyházban, az egyház megyében elkötelezett munkát végezni, nyilván a mi esetünkben lehetőleg ez a Váci Egyház megye is, vagy mondjuk lehet, akkor azt tudjuk mondani, hogy akár mondjuk, ha valaki diakonus szeretne lenni, akkor is ezt a szakot ugye elvégezheti, és nyilván alapvetően ez nem egy automatikus tovább lépés, hanem az egyház megyének a megkülönböztetése, a püspökötának megkülönböztetése az, hogy ki az, aki diakonus lehet, vagy ki az, aki nem lehet diakonus. Ugyanakkor pedig, ha valaki hitanár szeretne lenni, és elvégzi ezt a szakot, akkor szintén tud erre jelentkezni, hogyha valaki egyszerűen csak szeretne elmélyedni a saját hitében, szeretné jobban átlátni, megérteni, szintén tudjuk ajánlani a szakot, akkor, hogyha mondjuk szeretne valamilyen valóban liturgikus képzésben részt venni, lelkipásztori munkatársként valahogy jelen lenni az egyház megyében, erre egyre több lehetőség van, akkor szintén tudjuk ajánlani a szakot. Azt tudom mondani, hogy ez egy kis szak, és hát ennek folyamányaképpen egy elég családias kis közösségről beszélünk minden évfolyamban. Azt tudom mondani, hogy a legtöbb esetben ez egy jó hangulatú közösség, és nagyon jó kis óráink szoktak lenni. Hát ez nem azt jelenti, hogy nyilván, hogy nem kell teljesíteni, attól még azért, amikor valaki első évesként belekerül ebbe a rendszerbe, akkor az első fél év, az első egy év azért az a sok küszködésről is szól, mert hogy nyilván ez egy gondolkodásmód. Tehát azt azért ne gondoljuk, hogy itt összejövünk, énekelünk is, imádkozunk és beszélgetünk a Jóisten dolgairól, nyilván beszélgetünk is a Jóisten dolgairól, de alapvetően mindezt azért tudományos szintre próbáljuk emelni, és ilyen módon pedig azért, főleg, hogyha az ember mondjuk középkornál még akár idősebb módon jön, akkor erőfesztést igényel. De azért azt szeretném mondani, hogy akár középkorúakat, idősebbeket is várunk, a többség az középkorú, és azt gondolom, hogy aki valóban úgy neki durálja magát ennek, hogy ezt szeretné megcsinálni, akkor általában ez mindig sikerül, mi szokott.
És milyen előfeltételei vannak, illetve mennyire tudsz arról, hogy mi történik valójában az innen kilépőkkel?
Ez egy érdekes kérdés, mert a legtöbb esetben már úgy jönnek ide, vagy sokan úgy jönnek ide, hogy már tanítanak hittanárként. Tehát ilyen módon akár mondjuk a munkáltató elvárása az, hogy ő akkor erről képestést is szerezzen. És nyilván ez folytatja ezeket a tanulmányokat. Mondjuk azt, hogy talán legalább a fele így jön ide. A másik fele olyanok is vannak, akik friss megtérők, ez is egy ilyen jellemző, csoport, és közben ezek az emberek, ezek a testvérek, ezek legtöbb esetben, akik friss megtérők, óriási belső tűzzel bírnak. És ez nagyon jó, mert hogyha nem is használja fel azt, amit tanult, mégis felhasználja az életéhez. És én nem is tudok olyanról mondani, vagy olyat mondani, aki azt mondaná, hogy úgy jött ide, úgy érkezett ide, és úgy távozott el innen, hogy megbánta volna, hogy ide járt. Tehát ezt nem tudom, ha keresnek nekem egyet, akkor szívesen meghallgatom, de nem nagyon, nem láttam eddig még ilyet.
De akkor ez nem feltétel, hogy valakinek már legyen egyházi előélete, ugye, hanem rendesen felvételizni kell, mint bárhova.
Így van, tehát, hogy bár különböző rendszert határoztak meg odaföntről, mint ahogy ez az állami szférában történik, ettől függetlenül érettségi az nyilvánvalóan kell hozzá, egy alapvető elkötelezettség, egyházi elkötelezettség kell hozzá, tehát nyilvánvaló, hogy az azt jelenti, hogy rendezett az életem, élek a szentségekkel, szoktam gyónni, a jó Istennek az elkötelezettje vagyok, és ilyen módon én szeretnék akkor ebbe beleállni, és szeretnék valamit kezdeni ezzel aztán később. Még azt se kell, lehet, hogy nem tudja, hogy mit szeret kezdeni, csak szeretném ezt elkezdeni. Ez a hozzáállás elég. Még azt sem kérjük, hogy túlzottan mély ismeretei, keresztény ismeretei legyenek, hiszen azért lesznek itt, ugye azért jönnek el, hogy ezt tudjon mélyülni.
Az utóbbi években nagyon sokat dolgoztál magad is azon, hogy újra meg újra átgondoljátok ennek a szaknak a képzési portfólióját, tantárgyait, oktatóit, és azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokat közeledett ahhoz, hogy egy tudományosan is színvonalas és átgondolt képzés legyen. Az elkötelezettségével nyilván nem volt korábban se gond, meg igazából a tudományosságával se, de az egyik legrokonszenvesebb fejlemény az, hogy nagyon nagy gondot fordítottál arra szakfelelősként, hogy ki olyasmivel foglalkozon oktatóként, amihez ért, amihez kedve van. Te említetted, hogy ez szisztematikus teológia kezdettől fogva ez a terület. Miért?
Hát engem az igazság valahogy mindig érdekelt. Tehát, hogy mi van a dolgok mélyén? Mi van a légy szerkezetében? Mi a legalapvetőbb? Hova tudunk eljutni a végsőkig? És ez valahogy kicsit olyan, mint a fizikának az elméleti fizika. És ráadásul ugye a teológia az mégis a legalapvetőbb kérdésekkel foglalkozik. Itt is én azzal szeretnék foglalkozni, a legvégső valóság, hogy arról mit tudunk mondani. És persze korlátokba ütközünk. Olyan értelemben, hogy mégiscsak egyrészt, amit a Jóisten számunkra kinyilatkoztatott, azt azért szeretnénk valamiképpen egy kristálypalotává csiszolni, de egyszerre ott van az emberi korlát, az emberi fogalmiság, az emberi megismerés, az embernek a homályos látása, és azért ez néha ütközik egymással. És ez jó, mert az embert alázatra inti. Nem tudjuk azt mondani, hogy mi mindent tudunk. Ha nem azt tudjuk mondani, hogy a Jóisten kinyilatkoztatta, és néha azt tudjuk mondani, hogy ezt majd meglátjuk az üdvösségben.
Ez egy nagyon szép indoklás volt, és igazából nekem nagyon nagy öröm így együtt dolgozva veletek, meg veled, hogy ennyire világos válaszokat kap az ember. Tehát ahogy te is mondtad, azért ide olyan hallgatók jönnek, és talán a kollégák is úgy viszonyulnak ehhez az oktatói körhöz, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne teológus teológusnak, atya atyának beszéljen, hanem világos igen-igen, és nem legyen, amit hallunk. Hozzáfűzöm, hogy a szaknak, vagy az itteni oktatóknak, illetve elsősorban neked köszönhetően vannak olyan nagyon érdekes programjaink is, amelyek a külső látogatóknak, vagy érdeklődőknek szólnak. Évek óta olyan teológiai konferenciát szervezel, amely tényleg nagyon érdekes egy egyszerű érdeklődő számára is. Esetleg felidéznéd, hogy milyen jellegű témákkal foglalkoztatok?
Így van, egy online, a pandémia után egy online teológiai konferenciát szerveztünk, ez a Pandémia teológiája címmel, ami tulajdonképpen ezt az online világot, ezt a talán még a mesterséges intelligenciáról szó volt, ezt a kérdést, ezt a COVID-nak, a COVID-dal járó nehézségeket próbáltuk megközelíteni teológiai szempontból. Azt gondolom, ez izgalmas, de mégis azért ennek az volt így, legalábbis számomra kis a gyakorlati gyümölcse is, hogy a témák azok jók voltak, és szerintem zseniális előadásokat hallhattunk, de milyen fontos a személyesség. És örülök annak, hogy aztán következő évben már volt rá lehetőség, hogy ez valóban élőben meg is valósulhasson, és közel 100 ember, hál' Istennek, összejött a Szent II. János pápába terembe, azért, hogy foglalkozzunk a kínos teológiai kérdésekkel, és ennek szentetünk egy konferenciát, amely tulajdonképpen azokat a világ számára talán nehezen feldolgozható kérdéseket ő terítette ki, amelyek nekünk azért van válaszunk, és amelyet szeretnénk azért jobban beépíteni a közgondolkodásba. Hál' Istennek, hogy sok olyan ember is eljött, aki egyébként talán nem annyira foglalkozik teológiával, de mégis nyitott arra, hogy valamit úgy meghajoljon így a Jóistenből, az egyház gondolkodásából. És most pedig a Végidő teológiája címmel egy olyan konferenciát szervezünk, ahol az emberi egzisztenciának a végéről, vagy határhelyzeteiről is szó lesz, illetve konkrétan akár a világ beteljesedéséről, a Jóisten omegájáról, végső szaváról, hogyan akarja ezt a világot beteljesíteni. Tehát alapvetően ezt a kérdést járjuk körül különböző szakteológiai gondolkodás mentén, de mégis azt tudjuk mondani, hogy mégis egy populáris előadást szervezünk, tehát mindenkit nagy szeretettel várunk, azokat is, akiknek egyáltalán nincs közük a teológiához.
Hiszen, hát gondoljunk bele például ebbe, amit úgy is megközelíthetünk, hogy egy eszkatológiai konferencia, és akkor talán mérsékelten fordulnak oda a szempárok, de ha arról beszélünk, hogy potenciális világvége, amivel az abszolút ateista világ is kezd ismerkedni, mint gondolattal, vagy hogy eutanázia, ami az élet beteljesedésének vagy végének a kérdése, hát ezek mind olyanok, mint a kínos teológiai kérdések, ahol óriási dolog, hogy erre bárkinek valamit tudunk mondani, amivel kezd valamit, vagy nem kezd. Én azt gondolom, hogy ha külső érdeklődő lennék, ezután a beszélgetés után nagyon nagy örömmel kezdeném el böngészni a főiskola honlapját, és nagyon csábító a képzés is, de nem akarok befolyásolni senkit, mert nem reklám céllal készül ez a műsor, de nagyon-nagyon jó volt ezekről beszélgetni. És nem kérdezem meg azt, amit szoktam, mert ha most megkérdezném, hogy milyen terveid vannak a közeli vagy távoli jövőben, akkor joggal mondhatnád, hogy az egész beszélgetésünkben erre válaszoltál, és ez nagyon szép. Köszönjük szépen ezt az üzenetet, ahogy a Jóisten rendelkezésére állsz, és ezzel is példát mutatsz nekünk. Kedves hallgatóink, a mai beszélgetésben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárával, dr. Lovasi Attilával beszélgettünk. Beszélgető társak Lovicki Zoltán volt, technikai munkatársunk Nagy Sándor nevében is köszönöm figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.
Mesterségünk a tanítás. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola műsorát hallották.